Második János Pál pápa tanítása az Eukarisztiáról címmel tartott előadást dr. Puskás Attila atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2019. szeptemberében.
Még egy dolgot érdemes kiemelnünk, ami nem egészen új, de nagyon erőteljesen megjelenik a pápai enciklikában, ez pedig az Eukarisztiának a kozmikus és eszkatológikus hatása. Kozmikus és eszkatológikus hatása. Ezzel kapcsolatban engedjenek meg egy hosszabb idézetet, hogy idehozzam. Miután személyes hangvétellel a pápa beszél arról, hogy a világ hány pontján mutatta már be az Eukarisztiát, utána így folytatja. Az Eukarisztia ünneplésének ez a sokféle helye megéreztette velem az Eukarisztia egyetemes, sőt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét. Mert ha a Szentmisét egy vidéki templomocska kicsi oltárán mutatjuk is be, az Eukarisztiát mindig bizonyos értelemben a világ oltárán ünnepeljük. Az Eukarisztia egyesíti az eget és a földet. Magában foglalja és áthatja az egész teremtést. Isten fia azért lett emberré, hogy helyreállítsa az egész teremtést egy olyan tettel, amely a legnagyobb dicsőítése annak, aki a semmiből teremtette a világot. És így ő, az örök főpap, amikor tulajdon vérével belép az örök szentélybe, visszaadja a teremtőnek és atyának az egész megváltott teremtést. Az egyház papi szolgálata által teszi ezt a legszentebb Szent Háromság dicsőségére. Valójában ez a hit misztériuma, mely az Eukarisztiában valósul meg. Az Isten keze által teremtett világ Krisztustól megváltottan visszatér hozzá. Gyönyörű gondolat. Ezen egy évig lehetne elmélkedni. Az Isten keze által teremtett világ Krisztus által, Krisztus áldozata által, Krisztustól megváltottan visszatér a forrásához, az atyához. Persze ez a visszatérés, majd Krisztus dicsőséges eljövetelekor valósul meg a maga teljessége szerint. Az egész kozmosznak, az Isten dicsőséges létmódjára való átalakulásával nyilván. Ez lesz az a nagy konszekráció, az a nagy átváltoztatása, végső, végérvényes átalakulás, átalakítása a kozmosznak, az isteni létmódra részesedés a föltámadott Krisztus dicsőséges létmódjában. De az Eukarisztia ezt a végső, egyetemes, nagy, kozmikus átalakulást már itt és most elővételezi, amikor a teremtésnek egy darabja, az a darab kenyér, és az a kortnyi bor, amit oda helyezünk áldozati adományként az oltárra, az átalakul itt és most átlényegül, már Krisztus dicsőséges testévé és vérévé. Én azt gondolom, hogy érdemes felidéznünk, amikor a Szentmisét ünnepeljük, a Szentatyának ezt a gondolatát. Minden Szentmise, amikor a tízes teremben ünnepeljük most a szemináriumban, nem egy kifejezetten szakrális térnek szánt helyen, akkor is a világ oltárán ünnepeljük a Szentmisét. Az egész teremtett világnak az Isten dicsérete most összefoglalódik és csúcspontjára jut Krisztussal, Krisztus által és Krisztusban. Ugye ő által, ő vele és ő benne tökéletes, dicsőítő áldozatot tudunk bemutatni az egész emberiség nevében és az egész teremtett világ nevében is. Lépjünk tovább. A következő téma, amivel foglalkozik a Szentatya az enciklikájában, ez az egyház és az Eukarisztiának a kapcsolata. Tulajdonképpen ez a fő téma. Az előző az csak egy bevezető volt mindenhez. Három fejezetben szól erről a Szentatya. Az elsőnek a címe az Eukarisztia építi az egyházat, a másodiké az Eukarisztia és az egyház apostoli természete, és a harmadik az Eukarisztia és az egyházi közösség. Három nyilván szorosan összetartozik. Talán érdemes itt is egy idézettel kezdenünk. Következőképpen fogalmaz a körlevél. Misztérium fidei. Ezekkel a szavakkal az egyház megvallja a Krisztus szenvedésének misztériumában, ugyanakkor az egyház megvallja Krisztust szenvedésének misztériumában, ugyanakkor kifejezi a saját misztériumát is, az Eukarisztiából való egyházat. A szentmisének erre a pontjára érkezünk, íme hitünk szent titka, nyilván elsősorban a misztérium kifejezés az Krisztusra vonatkozik, a misztérium Pászkváléra. Most itt valóságosan végbe megy Krisztusnak a húsvéti áldozat, és ennek leszünk a részesei, ezt ünnepeljük, és ezt vesszük magunkhoz. De miközben ezt ünnepeljük, kifejeződik az egyháznak a saját misztérium, és hogy mit jelent az egyháznak a közössége. Mit jelent az egyházhoz tartozni? Éppen az Eukarisztiát ünneplő közösség tudja megtestesíteni a legteljesebb módon azt a valóságot, amit egyháznak nevezünk. Az Eukarisztiából való egyház, ugye? Az enciklikának a címe az ez, Ecclesia de Eucharistia. Az egyház az Eukarisztiából. Mit jelent ez a cím? Ha figyelmesen olvassuk az enciklikát, akkor érzékeljük azt, hogy tulajdonképpen két dimenziója van ennek a kijelentésnek, vagy ennek a címnek, hogy az Eukarisztiából való egyház. Van egy történeti, egy történelmi síkon értendő jelentése, amiről már érintőlegesen szóltam, hogy a Szentatya az egyház alapításának a fő mozzanataként, a fő pillanataként és a fő helyszíneként a cönákulumot és az Eukarisztia alapítását jelöli meg. Miért? Azért, mert Krisztus, amikor alapítja az Eukarisztiát, a szövetség véréről beszél. Azt mondja, hogy ez a vér a szövetségé, ugye a Máté és a Márki verzió szerint. Ez a vér a szövetségé. A Lukács és a Páli verzió pedig az új szövetség. Ez az új szövetségnek a vére. Tehát mindenképpen a szövetségről van szó. Ez egy utalás, egy rejtett utalás, vagy nem is annyira rejtett, számunkra rejtett talán, de az apostolok számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy miről beszél Jézus. Amikor ezt a kifejezést használja, ez a vér a szövetségé. Itt megismétli Jézus a kivonulás könyvében található leírást, Mózesnek a szavait. Mózes mondja ugyanis ezeket a szavakat, amikor megköttetik a sínai szövetség, azaz elfogadja Isten népe, Istennek a törvényeit, parancsolatait, és ezzel szövetségesi partnerévé válik az őt kiválasztó Istennek. És ezt a szövetséget azzal pecsételi meg Mózes, hogy az áldozati állat vérével meghinti az oltárt és meghinti a népet. És ekkor mondja azt, hogy ez a vér a szövetségé. Az oltár az Isten jelenlétének a szimbóluma, a szövetséget felajánló és kezdeményező Isten jelenlétének a szimbóluma, a nép pedig a szövetségnek a népe. Mind a kettőt meghinti a vérrel, ez jelképezi a teljes összetartozást, a szövetséget. Ti vagytok az én népem, én pedig a ti istenetek vagyok. Ugye ez a szövetségi formula. Azaz ekkor születik meg valójában az Ószövetség Isten népe. Addig még nem nevezhető az Egyiptomból kivonuló hébereknek a csoportja a szó szoros és sajátos értelmében még nem Isten szövetségesi népe, mert még nem köttetett meg a szövetség. Annak az előkészítése történt meg. Ekkor születik meg az ószövetségi nép, Isten népeként. Jézus, amikor az utolsó vacsorán, az eukarisztia alapításakor ezeket a szavakat mondja, hogy ez a vér a szövetségé, akkor azzal együtt, hogy kifejezi az új és örök szövetségnek, ami az ő áldozata révén, az ő vére révén köttetik meg, hogy kifejezi ezt az új szövetséget, azt is kifejezi, hogy most születik meg az új szövetségnek a népe. Mert a szövetséghez mindig hozzátartozik egy nép. Az új szövetséghez hozzátartozik az új szövetségi nép. És ez az új szövetségi nép az egyház, és ennek a képviseletében ott vannak a tanítványok, ott vannak az apostolok. Ők az új szövetségi népnek az alapsejtje. Ott a cönákorumban. Tehát amikor ez az enciklikának a címe, hogy Ecclesia de Eucharistia, azaz egyház az eukarisztiából, ennek van egy ilyen történeti jelentése, hogy ott és akkor a cönákulumban megszületik az új szövetséggel együtt az új szövetségnek a népe, Krisztus tanítványainak a közössége. De ugyanakkor ennek a kifejezésnek van egy szakramentális, és így nevezném, hogy egy prézentális és szakramentális jelentése is. Azaz nem csak akkor is ott született meg 2000 évvel ezelőtt az új szövetségnek a népe, az egyház, hanem folyamatosan születik ez a nép, az egyház, konstituálódik, amikor az eukarisztiát ünnepli, és amikor magunkhoz vesszük az eukarisztiát. Mindannyiszor ez az új szövetség, Krisztusban köttetett új szövetség, az az erőtér, amiben bekerülünk, és ami megújít bennünket. Ez építi az egyházat. Igazából a Szentmisének mind a két fő rész, az ige liturgia és az áldozati liturgia építi az egyházat, konstituálja az egyházat. Akkor az igét hallgatjuk, és hittel befogadjuk a szívünkbe, létesül az egyház. Mert az egyház az az Isten szavát, az Isten kinyilatkoztatás hittel befogadó tanítványoknak a közössége. Létesül az egyház itt és most. És ezt koronázza meg a Szentmisének a második része, az eukarisztiának az ünneplése, az új szövetség ünneplése, amikor az eukarisztiát magunkhoz véve, Krisztussal találkozva létesül ugyancsak Krisztus tanítványainak a közössége, a krisztusi embereknek a közössége. Mit jelent az, hogy az egyház építi, az eukarisztia építi az egyházat? Hogyan építi? Talán három szempontot emelnék ki az enciklikából. Azzal építi az eukarisztia az egyházat, hogy az eukarisztiát magunkhoz véve személyesen Krisztussal egyesülünk. És a Krisztussal való egyesülés átformál bennünket. Azért egyesülünk Krisztussal, hogy megtörténjék ez a transformáció. A hasonulásunk Krisztushoz, az átalakulásunk Krisztusba, a krisztusivá válás. Minél inkább megvalósul a krisztusivá válásunk, annál inkább Krisztus teste vagyunk, Krisztus titokzatos teste az egyház. Minél teljesebb a Krisztussal való közösségünk, annál inkább valósul az egyház misztériuma is. Ez az egyik sík. A másik sík, ahogyan már a II. Vatikáni zsinat is fogalmazott, és ezt megismétli a Szent Atya, az eukarisztia az a küldetésünknek és az evangelizálásunknak és minden apostoli ténykedésünknek az erőforrása. Az eukarisztiával táplálkozva nyerünk erőt a misszióra, a gyümölcsöző misszióra. Az eukarisztia tehát ebben az értelemben is építi az egyházat. Evangelizálva, misszionálva építjük az egyházat, de ehhez az erőforrásunk az a Krisztussal való eukarisztikus közösség. És a harmadik szempont, ami miatt azt mondhatjuk, hogy építi az eukarisztia az egyházat, az eukarisztia az az egységnek a szentsége. Krisztussal egységre lépve, ugyanabból az eukarisztiából részesedve, egymással is egységre lépünk. A közöttünk lévő közösség is épül. A következő szempont, hogyha az enciklikának, az eukarisztia és az egyház kapcsolatának az átelmélkedése során, ez az apostoliságnak a szempontja. A hitvallásban az egyházat egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak valljuk. A Szent Atya azt mondja, ha jobban belegondolunk, ezeket a jegyeket az eukarisztiáról is kell állítanunk. Az eukarisztia egy. Bárhol is ünnepeljük az eukarisztiát, és bármikor is ünnepeljük az eukarisztiát, mindig ugyanazt az eukarisztiát ünnepeljük. Mindig ugyanaz a föltámadott Krisztus saját egyetlen áldozatával van, valóságosan jelen. Egyetlen áldozat van. Krisztus jelenvalóvá váló áldozata. Aztán szent az eukarisztia, hát a legszentebb van jelen. Ezért mondjuk a legszentebb szentségnek, a legméltóságosabb szentségnek, mert Krisztus, az egész Krisztusban valóságosan jelen a szent színek alatt. Katolikus az eukarisztia, azaz egyetemes az eukarisztia. Bármelyik helyi közösségben is ünnepeljék, az nem pusztán annak a helyi közösségnek az ünneplése, hanem az az egész egyháznak az ünneplése. Azaz az eukarisztiát csak az egész egyházzal való egységben szabad ünnepelni. Ennek a kifejeződése, hogy minden szentmisében megemlítjük a helyi püspöknek a nevét, mindig a püspökkel való egységben ünnepli a helyi közösség, és megemlítjük a pápának a nevét, aki az egész egyház egységének a szolgálatát végzi. Tehát az egyetemes egyházzal is egységben vagyunk, az egyházmegyének a hívő népével is egységben vagyunk, és a helyi közösség tagjai egymással is egységben vannak. Ez a katolicitás, az egyetemességnek a szempontja. Az az eukarisztia, amit elkülönülten ünnepelnek, nem vesznek tudomást a püspökről, az egyházmegye a többi közösségéről, és nem vesznek tudomást az egyetemes egyházról, az szembe megy az eukarisztia értelmével. Mert az eukarisztia az lényege szerint egy, egyetemes és szent. És a negyedik ugye az apostoliság. Az egyház apostoli. Ugye azt jelenti, hogy apostolokra alapozott, az apostoli tanítást őrző és átadó, és a megszentelést az apostol utódok vezetésével végző egyház. Az apostoliságnak ez a három összetevője van. Nos, az eukarisztia ünneplése is apostoli. Az eukarisztiára is mondhatjuk az, hogy apostoli. Abban az értelemben, hogy az apostolok tanítása szerint történik az eukarisztia ünneplés, az apostoli hitben tudnélik. Az apostolok hagyták ránk az eukarisztia ünneplését, és az eukarisztia ünneplésének a vezetői az apostoli küldetésnek a felhatalmazott és a Szentlélek kegyelmével képesített szolgái. A püspökök, illetve az egyházi rend szentségében részesülők. Az apostoli szolgálatnak a folytatói. Végül az utolsó szempontja az eukarisztia és az egyház kapcsolatának, Ez a fejezet ezt a címet viseli, az eukarisztia és az egyházi közösség. Tulajdonképpen ebben a fejezetben a pápa a kommuniónak a katolikus fogalmával dolgozik. Mit jelent a kommunió katolikus értelmezése? És itt leginkább egy hittani kongregációs nyilatkozathoz megy vissza, 92-ben jelent meg a Communionis Notio kezdetű kongregációs irat, aminek a célja éppen a kommunió fogalmának a tisztázása volt. Nos, erre a tanításra építkezve beszél a pápa a kommunió katolikus felfogásáról. Mi ennek a lényege? A lényege az, hogy katolikus felfogás szerint a látható és a láthatatlan közösség, azaz kommunió, ez a két dimenzió elszakíthatatlan egymástól. Hogy a láthatatlan dimenzió, az a kegyelmi dimenzió, a Szent Háromság egy Istennel való kegyelmi életközösség, és az egyházban, az egyház tagok közötti kegyelmi közösség. Mindegyik kegyelmi közösség. Egy vertikális, a Szent Háromság egy Isten, és egy horizontális, az egyház tagok között. Most ez a vertikális, horizontális dimenziójú, láthatatlan kommunió elszakíthatatlan a kommunió látható kötelékeitől. És három ilyen látható köteléke van a kommuniónak. A közös hit, az apostoli hitnek a közös megvallása, a hitvallás. A szentségek közös ünneplése. És a közös egyházi szolgálat, a közös egyház kormányzat. Az apostolok szolgálatát folytatók vezetésének, pásztori vezetésének az elfogadása. Ezek a látható elemei vagy kötelékei a kommuniónak. A kettő elszakíthatatlan egymást, a láthatatlan és a látható. Miért? Azért, mert a látható üdvösség javakban való közös részesedésünk, azaz a közös hitben, közös hitvallásban, a közös szentségekben, a szentségekben való közös részesedésünk, illetve a közös egyház kormányzat az, ami a kegyelmi kommuniót biztosítja. Ez az egyháznak a szakramentális természetéből adódik, hogy nem csak egy láthatatlan valóság, hanem az inkarnáció misztériumának, a megtestesülés misztériumának az analógiájára érzékelhető misztérium is. Nyilván azért hangsúlyozza ezt a Szent Atya, hogy az elsietett és türelmetlen és erőltetett interkommunió gyakorlatának a helytelenségére rámutasson. Amíg nem valósul meg a látható, a kommunió látható kötelékeiben való közösségünk, addig helytelen az eukarisztiának a közös ünneplése és vétele. Így jutunk el az enciklika utolsó fejezetéhez. Kihagytuk az ötödik fejezetet, ami az eukarisztia ünneplésének a szépségéről szól. Ezt olvassák el otthon. Többit is olvassák el otthon, többi fejezetet is. Ez nem közvetlenül dogmatikai jellegű, inkább liturgikus, meg esztétikai megfontolások szerepelnek benne. Viszont az utolsó fejezet nagyon érdekes. Többi is érdekes, de az utolsó, ez szerintem nagyon meglepő. Ugyanis az a címe, hogy Mária az eukarisztikus asszony iskolájában. Hát ez meg mi? Mária, eukarisztikus asszony. Tudtommal korábbi pápai eukarisztiáról szóló dokumentumokban, megnyilatkozásokban a boldogságos Szűz Mária nem nagyon szerepelt. Hogy hogyan függ össze Mária misztériuma és az eukarisztiának a misztériuma. Most pedig a Szent Pápa azt mondja, hogy Mária eukarisztikus asszony. Ugye azt tudjuk, hogy a lengyel pápa nagyon nagy Mária tisztelő volt, Totus Tuus, vagy elmondott, a külön enciklikát adott ki, a Redemptoris Mater kezdettel, és általában szinte minden megnyilatkozásának a végén, a befejezésben legalább egy imádság erejéig a Boldogságos Szűz Máriára irányítja az olvasónak a figyelmét. Itt azonban nem a befejezésben szerepel Mária alakja, záradékként, hanem egy önálló fejezetet szán Mária alakja és az eukarisztia kapcsolata átelmélkedésének. Következőképpen fogalmaz, Mária el tud vezetni minket a legszentebb szentséghez, mert mélységes kapcsolatban van vele. Mária mélységes kapcsolatban van az eukarisztiával. Mit ért ezen a Szent Atya? Az eukarisztikus asszony kifejezés arra utal, hogy Máriának a lelkülete az alapvetően lényegét tekintve, mélységét tekintve eukarisztikus lelkület. És ez az, amit tanulhatunk tőle. Mária nem volt ott az utolsó vacsorán, tehát abban az értelemben nem eukarisztikus, hogy az utolsó vacsorán az apostolokkal együtt ott részesedett volna az eukarisztiában, de a pápa megpendíti azt a gondolatot, amire talán nem nagyon szoktunk gondolni, hogy Krisztus föltámadása és a Szentlélek pünkösdi kiáradása kapcsán ugye arról olvasunk, hogy az apostoli egyházzal együtt ott van a Boldogságos Szűz Mária, velük együtt imádkozik az apostolokkal, meg a tanítványi közösséggel, és hogy feltételezhetően Mária részt vett az eukarisztikus ünnepségeken. Az egyház eukarisztiában részt vett. De aztán utána ezzel a gondolattal már nem nagyon foglalkozik, csak úgy éppen megpendíti azt, hogy amire nem tud senki válaszolni nyilván, hogy milyen tapasztalat, vagy milyen érzés lehetett Máriának venni az ő Szentfiának a testét, akit ő mélyében fogant és hordozott és világra szült. Nem tudjuk nyilván. Viszont amit a figyelmünkbe ajánl a Szent Atya, az három szempont Mária eukarisztikus lelkületéből. Tulajdonképpen a Szent Misének egy-egy pontját ragadja meg, és ezt állítja párhuzamba Szűz Máriának az életével. Az egyik Szent Misében a Szent Áldozáskor kimondott Amen szavunk, amikor áldozunk Krisztus testét, magunkhoz vesszük, és azt mondjuk, hiszem, hogy Krisztus valóságos testében részesedek. Én a teljes Krisztussal találkozom. Ezt állítja párhuzamba a Szent Atya az angyali üdvözlet jelenetében elhangzó máriai válasszal, hogy íme az Úr szolgáló leánya, hogy elfogadom. Hittel elfogadom azt, ami az Isten üzenete hozzám, hogy az, akit a Szentlélek erejéből mélyebben foganok és világra hozok, valóban az Isten fia, Isten megtestesült fia. A két hit hasonlósága, analógiája. Valóban Isten fia, akit világra szülök, valóban Krisztussal, a teljes Krisztussal találkozom a Szent Áldozásban. Elindíthat bennünk a Szent Atyának ez a gondolata, újabb analógiákat, a megtestesülés misztériuma és az eukarisztia között. Ugye mindkét esetben a Szentlélek erejében történő eseményről van szó. A Szentlélek megárnyékoz, az ő erejéből foganod Szentfiadat. A Szentlélek leszáll a kenyérre és a borra, és a konszekráció, az átlényegülés az a Szentlélek erejében történik. A lélek, mint újjáalkotó, újjáteremtő, átalakító, átlényegítő isteni személy. Aztán egy másik hasonlóság a két misztérium között, mind a kettő rejtetten megy végbe. Hogy a megtestesülés Názáretben, egy vidéki, galileai kisvárosban, egy fiatal lánynak az életében annyira rejtett, hogy József elől is el van rejtve, ugye egy darabig, és utána is rejtve marad, igazából majd Pünkösd után feltételezhetően az apostoli egyház életében résztvevő Mária lesz az, aki az apostoloknak föltárja Krisztus gyermekségének és a megtestesülésnek ezt a rejtett misztériumát is, és ennek nyomán Lukács majd a gyermekség evangéliumot megírja. De hát rejtett. És hát az eukarisztia titka is, ugye, rejtekező jelenléte, de valóságos jelenléte Krisztusnak. Második szempontja a Szentatyának, hogy miért eukarisztikus asszony Mária. Ez a Szentmisének az áldozati természete, hogy az egyház felajánlja Krisztussal együtt Krisztus áldozatát és a saját Krisztus áldozatához csatolt áldozatát. Ezt párhuzamba állítja Máriának az áldozatos lelkületével, és itt hadd idézem a Szentatyát. Mária egész Krisztus mellett eltöltött életével, és nem csak a Kálvárián, magáévá tette az eukarisztia áldozat jellegét. És itt kifejti azt a Szentatya, hogy Simeon jövendőlését hallva, hogy mi történik majd az ő fiával, hogy az ellentmondás jele lesz, hogy majd a szenvedő szolga lesz, az áldozatát bemutató szenvedő szolga, Máriának a lelkét pedig tőr járja át, részt vesz Krisztusnak ebben az áldozatában. Ezt hallva, mondja a Szentatya, Mária ettől kezdve az életét ennek a jövendőlésnek a fényében éli. Még nem érti pontosan ezt a jövendőlést, ami titkot hordoz ez a jövendőlés, de már úgy éli az életét, hogy úton van az áldozat bemutatásnak a helyszíne felé, úton van a Golgota, a Kálvária felé. Máriának az egész élete áldozat bemutatás. Így fogalmaz a pápa. Mária, aki napról napra készült a Kálváriára, az elővételezett eukarisztia, úgy is mondhatjuk, hogy a vágy és a fölajánlás lelki áldozásának állapotában élt, ami a fiával való együtt szenvedésben teljesedett be. A fölajánlásnak az fölajánlásnak a lelkületével éli Mária a Kálváriára tartó úton az életét Krisztus mellett. Mit jelent ez a fölajánlásnak, vagy a lelki áldozatnak a magatartása? Ezt így nem fejti ki a Szentatya, de én azt gondolom, hogy két dologra gondolhatunk vele együtt. Az egyik, hogy Mária Krisztussal Jeruzsálem felé tartva meg kell, hogy tanulja Krisztus mellett azt, hogy átadja az ő fiát, a saját fiát, odaadja a világ megmentésére. Ez az ő fölajánlása, a Szent Fiának az átadása, fölajánlása, hogy nem tarthatom meg őt magamnak, pedig az édesanyja vagyok, hanem azért kaptam, hogy odaadjam őt, értetek, odaadjam őt az egész világ, az egész emberiség üdvösségére. Tehát odaadja, felajánlja a fiát. Tulajdonképpen ezt elővételezi a gyermek bemutatása a jeruzsálemi templomban, a lukácsi leírás. Az a bemutatás ott a jeruzsálemi templomban az igazában egy fölajánlása a gyermek Jézusnak. De ehhez kapcsoltan, ehhez társulva Mária fölajánlása az nyilván saját magának a fölajánlása, és ez elszakíthatatlan Krisztus Szent Fiának a felajánlásától. Ez Máriának a saját áldozata. Ez nem egy könnyű áldozat. Odaadni a saját fiamat erre a véres áldozatra. Ez Máriának az együtt szenvedése, maga édesanyai módján és Krisztus áldozatában való részvétele, ami az ő édesanyai módján. Ez egy kettős felajánlás. Tulajdonképpen minden szentmisében kettős felajánlás történik, ahogyan említettem, hogy Krisztust ajánljuk fel az egész világ üdvösségért az Atyának, és vele együtt önmagunkat is felajánljuk az Atyának. A saját személyes élet áldozatunkat is belekapcsoljuk ebbe. És végül a harmadik szempont Mária eukarisztikus lelkületéből az a magnifikát a szűzanya életében. A magnifikát az egy hálaének. Istent dicsőítő, magasztaló, hatalmas nagy hálaadás. Erzsébetnek a dicséretét, ami rá irányul, hogyan van az, hogy az én Uramnak anyja jöjjön hozzám, nagy dicséret, rögtön áthárítja Istenre Mária, ebben az ő alázata nyilvánul meg, őt dicsérjük, őt dicsőítjük, és felsorolja Istennek a nagy tetteit, hogy nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve, és utána Istennek az többi nagy tettét is sorolja, hogy irgalmasságában, könyörületében mit tesz az Isten az emberért. Ennek az üdvözítő tettek sorozatának a csúcspontja az, amit most tesz. Minden szentmisében ez történik. A kánonnak a szövege pontosan erről szól. A prefációnak a szövege. Elmondjuk, felsoroljuk Istennek a nagy üdvtörténeti tetteit, üdvözítő tetteit, a teremtéstől kezdve a vezetésen keresztül, hogy az kicsúcsosodjon Krisztus áldozatában, húsvéti áldozatában, amiről nem csak beszélünk, hanem meg is jelenítjük. És ebbe torkollik bele, ebben csúcsosodik ki Isten minden nagy tette. Mária lelkületével tenni ezt. A hálának és az Isten dicsőítésnek a magnifikátos lelkületével ezt tanulhatjuk tőle. Szent Atya szavaival. Ha a magnifikát kifejezi Mária lelkületét, e lelkületnél semmi sem tud jobban segíteni nekünk az eukarisztia misztériumának megélésében. Azért kaptuk az eukarisztiát, hogy Máriához hasonlóan a mi egész életünk is magnifikáttá váljék. Ezekkel a szavakkal befejezem az előadást. Talán sikerült felébreszteni az érdeklődést, és ha ez a cél megvalósul, akkor a szándékom célba ér, sikerült felébreszteni az érdeklődést, hogy vegyük kezünkbe a pápának az enciklikáját, és találkozunk magával az eredeti szöveggel. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Második János Pál pápa tanítása az eukarisztiáról címmel tartott előadást dr. Puskás Attila atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2019. szeptemberében. Mária Rádió.